Az anyává válás, a gyerek születését megelőző események és a kisgyerekes élet hétköznapi pillanatainak megmutatásával egy szerelem történetét is elmeséli a Gyerek című regény szerzője. Kiesti Annestatter Skomsvold könyvében megjelenik az elköteleződéstől, a gyerekvállalástól való félelem, ahogyan az is, milyen bátorság kell ahhoz, hogy az életünket megosszuk valakivel, és milyen csodálatos, hogy ezt mégis megmerjük tenni. A stúdióban a regény fordítója Petrikovics Edit és a Tipotex kiadó szerkesztője Juhász Emese. Mindketten nagyon sok könyvvel dolgoztak, mert természetesen ezért is kérdezem először azt, hogy mi az, ami meglepte őket, vagy ami miatt különlegesnek tartják ezt a könyvet.
Általában ugye arról szoktunk olvasni, hogy van egy problémás, valamilyen szempontból függő apám-anyám párkapcsolatom, és általában ennek a magam életére való vetülése az, amiről nagyon sokszor írnak szerzők. Itt meg igazából felvállalja a szerző azt, hogy ő az, akinek van valami alapgondja, amit triggerelnek bizonyos traumák, már abban egyébként ugye egy gyerekszülés traumának nevezünk, itt azért olvashatóan az első és a második szülése között nagyon nagy különbséget kell tennünk, hogy igazából ő az a pont, aki miatt ugye azt gondolnánk, hogy majd a gyerek szegény terápiába járhat bármeddig, holott egyébként mindannyiunknak megvan a maga kis privát pokla szerintem az életben, tehát mindenki feküdhetne egy kanapén, díványon, bárhol, teljesen mindegy, és mondhatná a problémáit, de hogy ő így belement abba, hogy ezt a szempontot választja, hogy a fizikai megpróbáltatások mellett, mondjuk a szülés, az mit hozott ki belőle akkor a lelki oldalon, vagy a korábbi kapcsolata, hogyan befolyásolta az ő későbbi párkapcsolatra való képtelenségét nagyon sokáig, meg az, hogy ennyire nehezen alakult az ő magánéletet, és mindent csak az írás felé fordított nagyon sokáig. Illetve pont az emesével beszéltük is, vagy neki említettem, hogy nyilván amellett, hogy ilyen kemény dolgokról is ír, nagyon törékeny az egész.
És nagyon légies, kicsit olyan megfoghatatlan.
Igen, tehát hogy ez a határon való táncolás azért folyamatosan ott van, nyelvi szempontból is, a dolgokhoz való hozzáállásában, viszonyulásában.
Emese?
Engem az izgatott, hogy az őszintesség irodalmi megfogalmazása az hogyan sikerült neki. Mert hogy az az első nagyon triviális benyomásunk, hogy ez egy őszinte könyv, de az őszintesség önmagában azért még nem tud irodalmi értéket létrehozni, és aztán bele-beleolvasva, újraolvasva, és közben ugye nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon alaposan megalkotott szöveg. Tehát váltakoznak a nézőpontok, hol a gyermekét szólítja meg, hol egyes szem első szemében beszél el visszatekintő történeteket, nagyon mesterien vannak az idősíkok összevágva, tehát egy nagyon tudatos szerkezetről árulkodik a könyv, és ennek ellenére mégis ez az őszintesség, ami a legelemibb élmény volt nekem olvasás közben, ez mégis valamiféle frissességgel és újdonsággal szolgált, és arra jutottam magamban, hogy mindannyian, és talán ez a legérdekesebb a könyvben, biológiai és társadalmi létezők vagyunk, és az anyasság az egy krízis helyzet. Té tud válni a szülés és a szülés utáni kisgyermekes időszak, de hogy ő ezt a társadalmi és biológiai beágyazottságunkat egyfajta értékítéletmentes szemszögből tudja nézni. Tehát ez a könyv olyan, mintha magadhoz beszélnél. Mintha gondolkodnál, amikor senki nem ítél meg téged, senki elvárásának nem akarsz megfelelni, és ettől tudsz őszinte lenni. De ő ennek megtalálta az irodalmi formáját, és én ezt látom a könyv nagy erényének.
Azt mondod, hogy mennyire tudatosan és alaposan jól megszerkesztett könyv ez, miközben az olvasó azt érzi, hogy ilyen rebbenékeny az egész, hogy most akkor ide nézek, oda beszélek, hú, valami emlék bejött, akkor most arról beszélek egy kicsit. Nyilván, amikor végigolvasuk, akkor tudjuk, hogy ez nagyon nagy alaposságot feltételez, de közben meg van benne egy könnyedség.
Igen, és ez a könnyedség valószínűleg abból is következik, az anya és író lét, ami tematizálva is van a könyvben, ez a kettő, mind a kettőnek a problematikája egymásra van fésülve, és erről mi egy regényt kapunk, tehát nem csak tematikusan megjelenik, hanem ez a szerkezet is erről árulkodik, hogy egy anya, főleg egy kisgyerekes anyuka időszűkében szenved, nincsen ideje, és ez a struktúra, hogy nincs fejezetekre tagolva a könyv, hanem nagy bekezdések tagolják végig, tehát olyan, mintha egy ömlő próza folyam lenne. Valójában az emlékezett töredékek, az idősíkok szép egymásba kapcsolása és egymásba hurkolása az, ami fölépíti ezt a szöveget, mint regényt. És közben a megfigyelés és ez a bizonyos őszinteség az, ami tulajdonképpen a regény vázát adja.
Beszélhetünk arról, hogy ki ez a nő valójában, tehát milyen korban találkozunk vele, és mikkel kell neki együtt élni, akár a múltjából, ami miatt úgy tűnik a regény elején, hogy nagyon bizonytalannak érzi magát, vagy elveszettnek bizonyos helyzetekben.
Hát itt ugye megint felmerül a kérdés, hogy mennyire nevezhető autofikciónak a könyv, illetve mennyire tényleg pusztán a saját életéről ír egyébként a szerző. Azt lehet tudni, hogy ő egyébként ilyen természettudományos oldalról érkezett, tehát matematikusnak, illetve informatikusnak tanult, és ott a 20-as évei közepén volt egy betegsége, amiről általában a betegségként ír. Ez, ahogy utána néztem, ez egy krónikus fáradtságszindróma volt. És ugye tudjuk, hogy ez nem csak egy fizikai kimerültség, hanem egy mentális szellemi kimerültséget is hoz magába.
Tehát sok időt töltött fiatalként egy szobában tényegében.
Igen, és akkor faltozott. Tulajdonképpen ő félbe is hagyta miatt akkor a tanulmányait, és a szüleihez költözött haza, és ugye erről is ír, hogy a apukája járt haza neki rántottát csinálni, mert hogy egyébként nem is evett volna, tehát hogy nem volt nagyon jó paszban, és nyilván nem dolg közelebbít, de hogy amit én olvastam, hogy tulajdonképpen az ő életében ez történt, és hát így nagyon gyanús, hogy az, hogy utána elkezdett írni, az igazából pont ott is történt, hogy ilyen pici cetlikre, tehát post-it lapokra írt, mint ahogy utána egyébként elmeséli, hogy amikor a kislánya, a második gyermek, akivel már tudott írni, ugyan az első gyermek születése után ott nem voltak, ellopták tőle a szavakat, meg nem érezte magát késznek erre, vagy bénultnak érezte magát, hogy ott is ugye leírja, hogy a kislány ott van a hordozóban rajta, és a polcra helyezett írógépen ír, és egyébként meg tele van a hálószobának a fala ilyen kis posztitekkel ragasztva, hogy tulajdonképpen ez a nevezhetjük talán egy gyógyulási folyamatnak, vagy az, hogy kezdett jobban lenni, ugye annak idején fiatalkorában is, amikor így szavakról szavakra apránként megírta az első regényét, ami egyébként magyarul is olvasható, és itt is, amikor már úgy kezdi magát lelkileg összeszedni, illetve sokkal jobb paszban van eleve, tehát azt ő maga is írja a könyvben, hogy a második gyerek szülése után, és emiatt van is benne egy, hát, bűntudat
igen, ez elég erősen, hogy igen.
Hát, hogy amikor a kisfia megszületett, az első gyermek, akkor úgy nagyon nem érezte jól magát, tehát, hogy fizikailag is összetörte a dolog, de hogy ennek ugye megvolt a lelki vetülete is, és hát azért így előfordul, hogy nagyon nincs jó paszban az ember ott a gyerekszülés után, mert hogy hát alapjaiban rengeti meg a világát. Már a várandóság ténye is nagyon sokszor az embernek, de hogy utána, amikor már úgy kézzelfoghatóan ott van minden, és hogy ez már sosem lesz olyan, mint az előtt, vagy legalábbis nagyon sok évig nem.
Mert meg rászakad az a rengeteg feladat, meg vagy új helyzet, megváltozik minden kapcsolata, igen.
És ugye ez képest mondjuk a második gyerek születésekor nyilván ott már azért tudta, hogy körülbelül mivel áll majd szemben, meg hogy tudta, hogy van ebből azért, van egy másik oldal, ugye azt mond valami ilyesmit, hogy belehalok félig, és nem ugyanazként az emberként jövök ki a túloldalon, aki voltam, de hogy van egy túloldal, tehát hogy az a bizonyosság. És akkor utána látjuk is, hogy van, mert hogy a második gyerek születésének nyilván a körülményei is sokkal nyugodtabbak voltak, meg ilyen terápia volt tulajdonképpen az első szülés után, de hogy ott már nem ismerül fel feltétlenül annyi kényszerképzett bármi, vagy legalábbis nem ír róla annyira, viszont azt nyilván ott van, hogy hát azért fél attól, hogy visszacsúszik esetleg a betegségbe, vagy fél attól, hogy elaludjon, ugye ez is egy ilyen nagyon érdekes.
Igen, ez az alvás, ez egy nagyon
alvás. Hogy ez az irányítás nem nála van addig sem. Ugye eleve maga ez az egész írás dolog is igazából létforma, meg valahol egy túlélésnek az áloga tulajdonképpen. Tehát neki az az egyetlen kapaszkodója iszonyatosan sokáig, tehát a gyerekek előtt is. És ugye az, amit az emesség is említett, hogy akkor felmerül, hogy akkor most írok, vagy anya vagyok, hogy ez fog-e működni, hogyha egyébként aludni sem tudok, akkor fogok-e tudni írni, és hogy melyik a rosszabb, hogy nem tudok aludni, vagy nem tudok írni.
Közben eszembe jutott, hogy mennyi nő szerzőnél olvasom ezt a dilemmát, hogy tudok-e írni, amikor megszületik a gyerekem.
Igen, ez egy nagyon nagy irodalmi, nemzetközileg is, és a magyar irodalomban is a női szüléstörténetek, meg az anyaság, mint olyan feldolgozása, és szerintem ez egy nagyon örvendetes, meg egy társadalmilag progresszív dolog. Ebből a szempontból nagyon érdekes, hogy nyilván mi magyar olvasók másként olvassuk ezt a könyvet, mint egy norvég olvasó.
Mert hogy?
Norvégiában az Uppsalai Egyetemen egy irodalmár írt például egy tanulmányt arról, 2018-as a gyerek, és abban az évben Norvégiában...
Nem, ez a könyv?
Igen, négy az anyaság témájával foglalkozó regény jelent meg. És úgy találja, hogy mindegyik regény egyfajta ebben a nagyon emancipált, nagyon jóléti norvég társadalomban tulajdonképpen ezek a nők jogosulttá akarják tenni ezt a döntést, hogy ők gyereket vállalnak íróként, alkotóként. Nálunk nyilvánvalóan más a helyzet, nincs ilyen társadalmi beágyazottság, de az, hogy egy nőnek az viszont egy univerzalizálható általános tapasztalat, a társadalmak és a szociális környezettől függetlenül, hogy a nőknek akkor, amikor meghozzák ezt a döntést, akkor az ne egy magától értetődő, ne egy olyan döntés legyen, amelyet valamiféle természeti törvénynek tekintünk, hogy egy nőnek, anyának kell lenni. Tehát ezek a regények pont arról kezdnek el beszélni, és én nagyon kedvelem a Rachel Cuskot, akinek talán az ilyen szempontból legkeményebb szövegét, a Life's Work-öt, azt nem jelentették meg, még nem jelent meg magyarul, ami a szintén egy második gyerek születése utáni időszak feldolgozása, és aminek meggyőződésem szerint a Skomsvold regénye is sokat köszönhet, mert hogy az tulajdonképpen olyan mély erkölcsi felháborodást keltett a Angliában, és hát nyilvánvalóan a skandináv irodalmi tér az közel áll az angol száz irodalmi világhoz, tehát hogy ott olyan szószint erkölcsi felháborodást váltott ki ez a regény, hogy megmerte írni azt, hogy az anyaság az nem egy rózsaszín felhő, amin ülünk, hanem ott bizony vannak megpróbáltatások, és egyszerűen annak, hogy vannak megpróbáltatások, és egy nő így élheti meg az anyaságát, annak ő hangot adott. És aztán ugye nagyon-nagyon sok árnyalata van annak, hogy az egész gyerekvállalás témaköre az milyenféle kínókat okozhatott van, hogy egy magyar irodalmi példát mondjunk, a Kis Noéminek az ikeranyája, amely a mesterséges megtermékenyítés problémakörével foglalkozik. Akkor szintén magyarul megjelent már egy Sheila Hattie nevű kanadai angolul írónőnek az angol eredeti cím az, hogy Motherhood, de Változások könyve címmel jelent meg magyarul, ez is egyébként egy 18-as könyv, ami a tudatos gyermek nem vállalásnak a nagyon finom regénybefoglalása. És hát ne feledjük el, nem női író, de azért ott van a Kertész Imre Kad is, a Meg nem született gyermekért című regénye. Tehát ebben az irodalmi térben mozognak ezek a nő, szülés, anyasság és testtörténetek. Én ezt egy nagyon társadalmiak tényleg progresszív folyamatnak látom, hogy ezek a tapasztalatok, ezek a női tapasztalatok irodalmi hangot nyernek, és ezért egyszerűen elkezdünk olyasmiről beszélni, aminek nem volt létjoga korábban. És kutatási témává is válik, tehát ez megjelenik a pszichológiában, megjelenik a társadalomtudományokban, hogy egyszer csak olyan jelenségekre kezdünk ránézni ilyen-olyan eszköztárral, amelyeket addig nem problematizáltunk. De mindenek ellenére ez irodalom, ez egy nagyon kifinomult, nagyon lehelet finom, nagyon-nagyon különleges, nagyon elegáns irodalom.
Uh-huh. A párkapcsolatáról fontos beszélni, és ugye, hogyha egy korábbi traumáról volt szó, nem csak a betegség az, amivel meg kell küzdeni, mint emlékkel, vagy mint olyan helyzettel, ami újra előkerülhet az életében, hanem elvesztett egy barátot, aki talán több is volt, mint barát. Ezt nem tudjuk.
Nem derül ki, azért úgy teljesen. Tehát, hogy én azt nagyon sokat dilemmáztam, hogy igen, tehát ő a ven, tehát a barát szót használja, és nem a boyfriend értelmet, tehát hogy arra ugye külön szavuk van a norvégoknak, de hogy nyilván, hogyha szerelmi kapcsolat is volt ez, akkor hát vagy egy oldalú volt a férfi részéről, de hogy azért leírja a szerző is, hogy hát ő is nagyon megszerette, vagy megkedvelte, de hogy azért nincs kimondva, hogy akkor ez mi volt. Tehát így ezt lehet értelmezni egy ilyen kikényszerített, kicsit rátelepedő kapcsolatnak egy olyan férfi részéről, aki egyébként egy iszonyatosan önpusztító életet élt.
Igen, alkoholista volt, alkoholista, és ebben nem volt, tudott igen. Neki segíteni ez.
És ő a tanára volt egyébként, hát azt hiszem, hogy az első író kurzuson, ahova járt, és ő volt az ember, aki tényleg ilyen szakmai összhangot talált a szerző, a narrátor, és hát ez elég erős nyomot hagyott az ő életében. Tehát, hogy maga szerintem eleve a kapcsolat is, tehát ez az egész, ahogy végignézte az önpusztító folyamatot, meg nyilván az is, hogy végül véget vetett a férfi az életének, hogy az olyan őrületes hatással volt rá, hogy nem ismert nagyon új kapcsolatba lépni, éveken keresztül tartott, mire ugye búval, aki utána a gyermekének az apja lett, belemert egyáltalán vágni abba, hogy akkor így közel engedjen magához bárkit, vagy hogy ő közeledjen felé. Igazából több alkalommal felmerül ugye a halál kérdése, tehát ott a közepettáik a könyvnek, ugye ez a mikor van a nagy-nagynéni, aki már a halál felé közelít, és akkor esik ő teherbe az első gyermekével, és akkor hogy fogják-e ők még látni egymást. Nyilván nem fog senki-senkire emlékezni már ebből a kapcsolatból, de hogy emellé még így pluszba bejön ez az egész, hogy volt ez a baráti kapcsolat, ami egyébként nagyon sokat jelentett a szerző számára is, tehát ez teljesen nyilvánvaló volt, de hogy rengeteget kivett.
Bár én úgy gondolom, hogy és ezt ma már tudjuk is pszichológiailag, hogy maga a terhesség, illetve a szülés tapasztalat az tud ilyen élményeket, félelmeket aktiválni, tehát a halála kapcsolatos, ezek tulajdonképpen jogos volt félelmek. És egy nagyon jellegzetesen, és hogy itt a regénynek a pozitív oldalairól is szót ejtsünk, hogy ez egyfajta felelősségérzetet vált ki. Tehát azt mondja, hogy most már az én életem nem számít, most már az számít, hogy a gyerekeimnek legyek elég ideig szülője. És ez szerintem egy végtelenül melegszívű és elkötelezett gondolat és hozzáállás. Tehát, hogy a halál árnyék az ugye rávetült, tehát a szülés elemi felforgató fizikai és érzelmi tapasztalata az összekötődik ilyen értemben a halállal, ami egy jogos érzelem.
Van egy férje, ugye a gyerekeinek az apja, és ha már az őszinteségről beszéltünk, az a most esetlenség szó jut eszembe, de az a furcsa húzd meg, erezd meg kapcsolat, ami az elején kialakul köztük. Az ember lát ilyet a hétköznapokban, nem, hogy akarunk együtt lenni, de nem megy. Nem.
Meg tényleg az, hogy ez a szegény férfi ott valami 5 éven keresztül küzdött csak azért, hogy találkozzanak, vagy megígyanak egy kávé. Szépen le is írja a szerző, hogy akkor így mit válaszolt, mire, hogy miért nem ér rá. Tehát, hogy valahogy úgy mindig került ezt az egész dolgot, és utána belátja, hogy igazából ezekbe így merni kell belemenni, és igazából rengeteg dolog tök jól sül el a könyvben. Rengeteg annyira szívet melengető mozzanat van, főleg ott mikor a kislányával kapcsolatban ír dolgokat, tehát hogy az a felfoghatatlan szimbiózis, ugye, ami az anya és a gyerek között van, tehát valami elképesztő az egész, meg egyébként így a párjával, a gyermekei apjával is az, amikor így leírja, hogy bennek a nagyobbik kis gyerekért az óvodába, és akkor így gyakorlatilag zavarba jön attól, hogy meglátja a párját a parknak a túloldalán, és hogy ilyen lesütött szemmel várja, mert hogy valahol fel se fogja ezt az egészet az ember, hogy mekkora mázlia van az, hogy amúgy ott van neki ez az ember, meg ott vannak ezek a szuper gyerekek, meg az is, amilyen finomsággal van leírva, hát ilyen tényleg elképesztő. Rengeteg ilyen nagyon pozitív mozzanattal van tele az egész.
Igen, én a párkapcsolati kérdéshez kapcsolok egy pillanatra vissza, amikor talán ez egy ilyen dramaturgiai fordulópont a regényben, amikor az elbeszélő narrátor még nem tudja magát rászállni arra, még nem ismeri fel tulajdonképpen önmagában a szerelmet a férfi iránt. Beszélgetnek, sétálnak, és a férfiből kiszakad, hogy ő mennyire szeretne gyereket. És akkor azt mondja, persze, gyereket kell, hótaposót kell húznunk rá, végig kell csinálnunk ezt, és aztán később döbben ez a narrátor arra rá, hogy hát ez egy fontos pont volt az ő közeledésükben.
Valahogy még ezen a ponton sem jött eszébe, hogy de tulajdonképpen ezt ők együtt is csinálhatnak.
Igen.
Annyira fantasztikus az egész, hogy hát igen, vagyunk így néha, hogy olyan emberek mellett megyünk el, akik teljesen nyilvánvaló amúgy a létjogosultságuk a mi életünkben.
A motivumokról, néhány érdekes motivumról érdemes beszélni, ami nektek esetleg megmaradt, ez az alvás, kialvatlanság, álmatlanság. Nektek ez megmaradt?
Hát meg, mert hogy igazából retteg az alvástól a narrátorunk. Ír arról, hogy ez a bizonytalansága annak az alvó embernek. Amit így korábban is mondtam, hogy nincs meg a kontroll akkor a kezében az élete fölött. Ami mondjuk az íráskor folyamatosan megvan. Viszont ha megalszik, akkor meg akarva akaratlanul ezt el kell engednie.
Nagyon szépen összekapcsolódik, hogy közhelyesen az anyai tapasztalatot a kialvatlansággal szoktuk párosítani. Itt érdemes hangsúlyozni, hogy itt egy másfajta álmatlanságról van szó, tehát itt van egy mentális hátterű alvásképtelenség, ami a szülői felelősségérzettel kapcsolódik össze. Tehát megszületik a második gyermek, és egy műanyag dobozkában van mellette, ahogy ez a magyar szülészeteken is többnyire szokás. Nem meri maga mellé venni az ágyba, megtehetné nyilvánvalóan, de attól fél, hogyha elalszik, és akkor ez megint a kontroll helyzete, hogy akkor mi van, ha rá fekszik a kisbabára.
Meg az is egy ilyen helyes sztori, amikor azt hiszem, hogy még az első gyermeke várandós, és a párját is sikerül az alvás problémáival felébresztenie, valahogy az éjszaka közepén, és akkor ennek így a bú nagyon megörül, hogy hát akkor ő sem alszik, hát ez mennyire jó. És akkor így ezen a ponton rémül meg nagyon, hogy fú, hát az, hogy mind a kettőnk szétcsúszson, ez nem fog beleférni. És még azt is kontrollálja, hogy akkor nem tolom rá ezt a dolgot, hogy én nem tudok aludni, és nem terhelem vele, mert hogy úgy tűnik, hogy túlságosan fogékony lesz akkor rá a mellette lévő partner.
Van másik olyan motivum egyébként, ami nektek még érdekes volt?
Nagyon sok ilyen természeti metafora van az erdő önmagában, ahol ugye le is írja, hogy nagyon sokáig azt gondolta, hogy ott talál önmagára, vagy ott lehet önmaga, de hogy tulajdonképpen később rájött, hogy ott tud megszabadulni önmagától. És akkor ugye ez párhuzamba állítja az írással, a költészettel, és meg így a szerelemmel is, hogy igazából mindnek az a lényege, hogy ne akarjunk feltétlenül elvárásokat támasztani egyfolytában magunkkal szemben, másokkal szemben, a írással szemben és bármivel szemben. És madarakról, növényekről az, hogy ugye nem tud a város közepén erdőbe menni, ami ilyen lételeme, akkor a botanikus kertbe jár egyfolytában, minden nap szépen megteszi ugyanazt a sétát a gyerekekkel. Először a kisfiúval, utána a kislánnyal, vagy például amikor a saját zsongó gondolatait a kiszáradt halfejben zsibongó madarakhoz hasonlítja, tehát tele van rengeteg ilyen szimbolikus képpel az egész.
Én az alkotás motivumát emelném ki, vagy tartanám fontosnak, mert hogy ez ilyen értelemben egy művészregény is, tehát amikor az alkotó ember megpróbálja kiküzdeni magának az alkotásra való lehetőséget, és azt találom nagyon mesterinek ebben a könyvben, hogy ehhez bármely olvasó tud kapcsolódni, mert hogy azok a problémák, amik az íráshoz, az alkotáshoz kapcsolódnak, itt talán érdemes megjegyezni, hogy a férj Bú is képzőművész. Tehát, hogy az a problematika, hogy hozzáférek-e kisgyerekes anyaként ahhoz, hogy dolgozni tudjak, az egy teljesen általános probléma. Azt minden anya, jó esetben apa meg tudja tapasztalni, hogy itt priorizálni kell valahogy, és sorrendeket kell fölállítani.
És hát még a gyerekvállalás előtt is azért neki komoly gondjai vannak azzal, hogyha párkapcsolata van, akkor ahhoz, hogy fog odaférni az írás, vagy az írás mellé, hogy fog odaférni a párkapcsolat. Tehát, hogy az már, hogy gyerekvállalás az már egy ilyen emelt szint szerintem nálam köztem különösen. Tehát, hogy neki ezzel komoly gondjai vannak, hogy ugye nagyon sokáig le is írt, hogy annyira csak az írásra koncentrált, hogy gyakorlatilag ki se teszi szinte a lábát a lakásból, és nyilván ismerünk mi is ilyen időszakokat, amikor az ember így hónapok óta dolgozik egy-egy dolgon, és akkor annyira beszűkül már, de hogy neki ez az egész létforma az volt, hogy így forgott abban a pár lépésben az élete, és az, hogy abban, hogy belefér-e bárki egy másik ember, hát ezt így láthatóan így nem tudta elképzelni sem.
Igen, a gyakorlatozás arra, hogy majd felelősséget vesz egy vitorlavirágot, beszerez egy kutyát, hogy
és akkor majd talán
azok túlélik, akkor van esély erre.
Igen. Nekem az volt még nagyon érdekes, amikor kiszól a gyerekhez, hogy nem rólad van szó, nem te okoztál ilyen fájdalmat, hanem amikor ez a bátyád megszületett, akkor hogy abban benne van az, hogy ezt majd olvassák a gyerekei. Ezeket a történeteket az ember nem szívesen meséli el, nem? Hogy ennyire elesett voltam, vagy bizonytalan.
A korábbi írótanárával a kapcsolatát is úgy vezeti fel, hogy ez szükséges ahhoz, hogy megértsd, hogy mit tartott annyi ideig az apáddal való kapcsolatunk, létrejöttében, de hogy ez nem egy gyereknek való történet egyébként.
Igen.
De hogy nyilván ez nekik azért valahol mégiscsak jó
lesz. A saját történetük.
Hogy a saját történetükkel ilyen mélységig tisztában vannak, mert szerintem nagyon kevesen vagyunk.
De ezekben az elbeszélői perspektívaváltásokban szerintem egy nagyon erős és nagyon finom, csendes humor is rejtőzik. Tehát amikor időnként megszólítja azt a gyermeket, ez is egy nagyon szép ilyen poétikai bravúr, hogy rögtön a szülés felé közeledéssel kezdődik ugye a regény, és aztán néhány oldallal később derül ki, hogy ez bizony nem egy első szülés, ez már egy második szülés, és amikor megszólítja megint ezt a kéthetes kislányt, és elmesélik, hogy tudod, az a fiú, aki ott a kórházban rád köpött, az a bátyát, és sok-sok ilyen szöveghely van a könyvben, ahol tényleg csendesen tudunk derülni.
Juhász Emese, a kiadó szerkesztője és Petrikovics Edit műfordító volt a Könyvben utazom vendége. Kiesti Annesdatter Skomsvold, a Gyerek című regényéről beszélgettünk, amely a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg. Most egy kis zene, azután folytatjuk egy másik különleges kötettel.